Kedves gyerekek, először hozzátok fogok szólni. Ha van még kisgyerek, aki szívesen előre jönne, várjuk. Itt még van hely a gyerekek között, ha nem, akkor pedig a helyükön figyeljenek. Gyerekek, általában egy Biblia szöveget szoktunk ilyenkor tanulni. Ma kivételesen kettőt fogunk, és majd meglátjátok, ezek hogy függnek össze. Az egyik ige az így hangzik, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Mit mond az igaz emberről, aki a Jóistennel békességben van? Hogy bátor. És figyelitek a hasonlatot? Ugye mindenki tudja, hogy az oroszlán nem egy félénk állat, hanem bátor. Nem fél senkitől. Azt szokták mondani, az állatok királya. De látjátok, hogy a bibliai ige még fokozza, mint az ifjú oroszlán bátrak. Tehát nagyon bátrak, akik Istenben bíznak. És a másik ige, amit megtanulunk, az pedig így hangzik, az én Istenem által táboron is átfutok, az én Istenem által kőfalon is átugrom. Ugye ez is bátorság, egy ellenséges táboron, egy katonai táboron átmenni, egy kőfalon átugrani. És azt mondja, az én Istenem által, tehát aki Istenben bízik. Vannak sokan, akik Isten nélkül bátrak, és nagyon sokszor vakmerőek, és rá is fizetnek. De ti ne ilyen bátrak legyetek, hanem a jó Isten által legyetek bátrak, mint az ifjú oroszlán. Tudjátok, én nagyon szeretem ezt az ígét, mert én egy nagyon félénk, szótlan, csendes kislány voltam. Amíg a jó Istenben nem tudtam bízni, addig én tőlem a bátorság messze állt. Az anyukám mindig azt mondta, hogy sose tudtam elképzelni, hogy te földrészekre jársz egyedül, meg a félelmetes egyházügyi hivatalba mész, meg ilyeneket. Ugye? Én minden bátorságomat a Jóistennek köszönhetem, és én nagyon szeretem ezt az ígét, hogy az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak, illetve akik Istenben bíznak. De szeretnék egy példát mondani nektek arra, hogy aki Istenben bízik, az olyan bátor, hogy egy ellenséges táboron is átmegy. És ezt a példát Dávid életéből idézem fel nektek. Ugye biztosan tanultatok róla a szüleitektől, vagy itt a szombatiskolában, hogy Dávidot fiatal korában évekig keményen üldözte Saul király, mert féltékeny volt, sejtette, hogy ő lesz az utódja a királyi trónon, és minden ok nélkül halálosan üldözte őt. Volt, hogy 3000 emberrel kergette őt, hogy valahogy, ugye 3000 emberrel szemben, hát mit tehet egyetlen védtelen ember. És a Bibliában olvassuk, hogy ez már az üldöztetéseinek a vége felé volt, hogy egyszer megint megtudta, hogy Saul megint 3000 emberrel kivonult ellene, és nem is messze attól, ahol Dávid rejtőzött az embereivel. És a tábor éjszakára, Saul tábora, ez a 3000 ember, éjszakára letáboroztak egy erdőben. Ugye a katona emberek azok a csupasz földön is alszanak, és a király is ott volt középütt, és ott volt a feje mellett egy vizes kancsó, úgy látszik szokott éjszaka vizet inni, és le volt szúrva mellé a dárdája. És Dávid az embereiket megkérdezte, hogy ki hajlandó vele lemenni az ellenség táborába. Hát ugye azt mondanánk, hogy ez őrültség volt. Valakit ennyi ideje kergetnek, halálra keresnek, és akkor önként bemegy az ellenség táborába. De ne felejtsétek el, hogy Dávid Isten által volt bátor. És Istenben bízva mondta ezt. És volt más Istenben bízó ember is a táborban, mert valaki rögtön gondolkodás nélkül azt mondta, én megyek veled, mert ő is bízott az Istenben. És el tudjátok képzelni, milyen az, mikor éjszaka alszik egy katonai tábor, mindenkinek van fegyvere, és Dávid arra merészkedik a másik emberrel, hogy az erdőbe bejusson egészen Saulig. Nem azért, hogy megölje, hanem hogy bizonyságát adja, hogy nem ellensége, megölhette volna. Egyszer már tett ilyet Dávid, és újra bizonyítani akarta, hogy ha megölhetné, és ő nem öli meg Saul, teljesen alaptalanul és igazságtalanul üldözi őt. És ugye képzeljétek el, hogy egy ilyen erdőbe jártatok már éjszaka erdőbe. Nem is látsz, hát nincs ám ott közvilágítás, ugye, korom sötét lehet. És ha csak rálépsz egy ágra, és az nagyobbat recsen. Hát szinte hihetetlen, hogy merték ezt megcsinálni, hogy mennek befelé az emberek között, az alvó emberek között, egészen Saulig. De látjátok, a Jóistennek semmi nem lehetetlen, és aki azért bátor, mert Istenben bízik, azt az Isten megsegíti. Mert így olvasom a Bibliában. Eljutottak egész Saulig, akkor elvette Dávid a dárdát, tudjátok, az egy fegyver, és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És most jön a magyarázat, hogy nem csak, hogy odaértek, úgyhogy senkit nem vette észre őket, de ki is mentek, úgyhogy senki nem vette észre őket. És most olvasom a Bibliában, hogy miért. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felkelt volna, hanem mindnyájan aludtak. És most jön a magyarázat, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Látjátok, Istennek minden lehetséges. Olyan mély álmot bocsátott az egész táborra, hogy ők bementek és kimentek, és senki nem vette észre, és senki nem kelt föl. Tehát, ha valakinek jó dolgot akar cselekedni, tiszták a gondolatai és a szándékai, és Istenben bízik, akkor a Jóisten a lehetetlenben is megsegíti. És ő olyan dolgokat tud tenni, amit az ember el se tud képzelni. Tehát még egyszer mondjuk csak el, melyik két igét tanultuk ma. Az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. És az én Istenem által táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Hát kívánom, hogy Istenben bízva ti is legyetek mindenkor bátrak. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Máté evangéliuma 22. fejezetéből. Máté evangéliuma 22. fejezetéből olvasom az igét, a 35. verstől, tehát Máté evangéliuma 22. fejezetéből, a 35. verstől. És megkérdezte őt, mármint Jézust, egy törvénytudó, kísértvén őt is mondván: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Kedves gyülekezet, nagyon fontos, és minket is érdekelhet ez a kérdés, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Mert ugye a 10 parancsolat az megkerülhetetlen. Amikor Jézust megkérdezte földi szolgálata folyamán egy fiatalember, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet megnyerjem, Jézus válasza ennyi volt: a törvény, tudod, tartsd meg a parancsolatokat. És más alkalommal azt mondta Jézus: én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. És ugye ott van előttünk a két kőtáblán a 10 törvény, és bennünk is felmerül, hogy hol kezdjem, melyik a nagy parancsolat a törvényben. És ugye amikor Jézus válaszolt erre a kérdésre, akkor nem egyiket vagy másikat emelte ki a 10 parancsolat, 10 törvénye körül, ugye szoktuk ezt mondani, hanem összefoglalta két alapelvben mindazt, ami a 10 parancsolatban találtatik, ami az első kőtábla összefoglalása, meg a második kőtábla összefoglalása, az Isten és fele barát iránti erkölcsi parancsolat. És ezt így szoktuk emlegetni, hogy kettős nagy parancsolat. És való igaz, hogy Jézus arra mutatott rá, hogy a 10 parancsolat megbonthatatlan. Ahogy az Új Szövetségben Jakab apostol is mondja, ha valaki vét el egy ellen, az egész megrontásában bűnös. De azért sokszor nem vesszük észre a 38. verset és a 39. vers első részét. Mert mi van a 38. versben? Miután Jézus elmondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, hozzátette, ez az első és nagy parancsolat. Hát akkor mégiscsak van nagy parancsolat. Még Jézus ezzel a szóval is megtoldotta, hogy azzal együtt, hogy azt mondta, hogy a 10 parancsolat megbonthatatlan, két alapelvben foglalta össze, de mégis beszélt egy első és nagy parancsolatról. És ezt így határozta meg, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. És amikor hozzátette, a második pedig hasonlatos ehhez, mintha azt mondta volna, az már csak ebből következik, az már magától megy ebből következően. És ugye ma nagyon sokat beszélünk a megújulásról, és okunk van rá. Hiszen mindjárt tudjuk, hogy a laodíciai üzenet a végidő hívő gyülekezetének is mit üzen. Légy buzgóságos és térj meg. Tehát azt mondja, új megtérésre van szükségünk. Keresztelő János üzenete ma is érvényes. Mert Jézus első eljövetelekor Keresztelő János a választott népnek, az Ószövetségi Egyháznak is azt mondta, hogy térjetek meg, és teremjetek a megtéréshez élő gyümölcsöket. És ugyanez az üzenet nekünk is szól. És sokszor kérdezzük azt, hogy na, de melyik végén kezdjük? Hol kezdjük? Hol kezdjük az Isten erkölcsi törvényéhez igazodást? Hol kezdjük a megújulást, az ébredést, a megtérést? Ugyan melyik parancsolatnál? És íme itt a válasz. Megmondja Jézus, hogy melyik az első és a nagy parancsolat. Tehát más szóval azt mondjuk, az Istenhez való viszonyulásunkkal kezdjük a megújulást és a megtérést. Nem fordíthatjuk meg a sorrendet. Nem mondhatom azt, hogy tudom, hogy ez meg ez a hiba van az emberi kapcsolataimban. Tudom, hogy nem szeretem úgy a fele barátaimat, mint önmagamat. Hát majd igyekszem, vagy azt mondjuk, segíts nekem, hogy én ezt elérjem. Nem lehet megfordítani. Azt mondja, a megújulást, a megtérést az Istenhez való viszonyunknál kell kezdeni, mert ez az első és a nagy parancsolat. És egy kicsit figyeljük meg jobban ezt az ígét, amit egyébként Jézus Mózes 5. könyvéből idézett. Ugye itt három szót használt, három kifejezést. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Mindegyikhez hozzátette ezt szót, a teljes. Tehát valóban, őszintén, szíved mélyéből, mindenestől. És ez a három szó tulajdonképpen szinoníma, váltófogalmak, de mégis mindegyiknek van valami külön mondani valója és külön hangsúlya. Ugye az először azt mondta, hogy teljes szívedből. Ugye az Új Szövetség és az Ószövetség, mind a két szövetség fogalomvilágában a szív jelöli az ember összes lelki tevékenységét. Nem csak az érzelmeket, mint ahogy magyar nyelvben használjuk átvitt értelemben, hanem az ember összes lelki tevékenységét. Ugye szoktam ezzel kapcsolatban röviden idézni, hogy ilyet is olvasunk a Zsoltárokban, hogy taníts minket úgy számálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát az értelem, a gondolkodás is benne van a szív fogalmában a Bibliában. És ha tovább megyünk, a következő azt mondja, teljes lelkedből. Itt a psziché görög szó szerepel, de ezt is másképp használjuk magyar nyelvünkben, mert ugye valakinek a pszichéje, a pszichikuma, ugye ahogy mondjuk magyarosan, ezen mi az ember lelki világát értjük. De a Szentírásban ez a szó az egész embert jelöli, döntően az egész embert jelöli. Magyar nyelvünkben is használjuk így a szót. Például azt mondjuk, hogy 150 lelkes falu. A Biblián is olvassuk mondjuk Pál apostol hajótörésénél, hogy 276 lélek volt a hajón. Ebben az értelemben használja a Biblia mindig a psziché, a lélek szót, vagyis az ember testestől, lelkestől, mindenestől. Akkor ugye ennek is van egy külön hangsúlya. azt mondja, nem szeretheted az Isten csak a lelkedből, és független a testettől, és a mindennapi életettől és tevékenységettől. Ezért olvasunk a Bibliába ilyeneket, hogy szálljátok oda a ti testeteket Istennek élő, szent és kedves áldozatul, meg hogy dicsőítsétek Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istené. Tehát az ember nem szakítható szét lélekre és testre. Tehát nem véletlen ezt, hogy először azt mondja, teljes szívedből, tehát teljes lelki világoddal, utána azt mondja, egész lényeddel, testestől, lelkestől, és harmadszor mondja, teljes elmédből. Ugye az a dianója, görög szó, ami itt szerepel, az különösképpen az ember értelmi képességét jelöli. Ez benne van a szívben is, meg benne van a teljes pszichében is, de itt még külön kiemeli, hogy az teljes értelmedből is, a teljes gondolkodásoddal és a teljes értelmes meggyőződésedből is. És miért érdemes ezt annyira hangsúlyozni? Mert figyeljük meg, hogy mi történik ma, a mai kereszténységben. A mai kereszténységben a vallás két dolgot jelent embertömegek esetében. Egyeseknek hagyomány, ugye, ami egy kicsit az is, hogy a ma emberiség olyan rettenetesen nyúl a hagyományokhoz, azt mutatja, már semmi újat nem tud kitalálni, semmi megoldást nem tud kitalálni, csak visszanyúlni a hagyományokhoz. Nem tudja megoldani a problémáit. Nem tud valami igazi megoldást találni. A másoknak pedig érzelmi élményeket. Ugye érzelmi sivárság jellemzi a mai fogyasztótársadalom, az a vallásban érzelmeket keresnek. Csak egyet nem keresnek. Értelmet, értelmes meggyőződést. És ennek a hátterében az áll, hogy még a protestáns egyházakban is nagyon meggyengült a sola scriptura, az egyedül a szentírás elv. Ha pedig nincs egyértelműen érthető, megismerhető isteni kinyilatkoztatás, akkor nincs értelmes Isten ismeret. Nincs miből meríteni, nincs mihez mérni. És ma ott tartunk, hogy az embereknek az értelem nem számít. Én csak figyeltem, ugye mindig csak karácsony táján, ugye egy kicsit többet vagyok a konyhában, jönnek a vendégek, stb. És ott van egy ócska kis rádió, ahol lehet hallgatni a Kossuth rádiót. És hát, hogy karácsonykor mi butaság hangzott, ömlött ki a rádióból. Mindenki így úgy értelmezte a Krisztus születését. Szóval mondhatom, hogy értelem ellenes a hagyományok, babonák, legendák, magyarázkodások. Mert az emberek ma nem is keresik az értelmet a vallásban. De az Úr azt mondta, hogy az az igazi, ha teljes szívedből, teljes lelki világoddal, de egész lényeddel, testestől, lelkestől, de külön kiemelte, és teljes elméddel, az értelmeddel, a teljes értelmednek a meggyőződésével. És ezek után szeretnék arra rámutatni, hogy ha mi teljes elménkből szeretjük az Istent, tehát az értelem meggyőződésével is, akkor az Isten szeretetünknek egy vonása feltétlenül ki fog alakulni. Ez benne van a teljes Isten szeretetben, de külön kiemeli az írás nagyon sokszor. Ez pedig az Isten félelem. Ha az Isten teljes elménkből szeretjük, mert megismertük, mert megértettük az ő gondolatait, akkor feltétlenül ki fog bennünk alakulni az Isten félelem. Ugye ez egy nagyon félreérthető szó, a legtöbben ugye arra gondolnak, hogy Istentől meg egy kicsit titokzatos, távoli valakitől félni. De figyeljük, hogy még a Bibliában egyetlen egyszer se találkozunk ilyen kifejezés, hogy félj az Istentől, de azzal, hogy féld az Istent. A kettő nem ugyanaz. És az is nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben az a szó, amit az Isten félelemre használ, az euszebeja. Úgy kezdődik, mint az evangélium, az evangélion. Az pedig azt jelenti, hogy jó félelem. A Biblia szerint van rossz félelem, és van jó félelem. Ugye a rossz félelem az, amit mindannyian ismerünk, ami átszövi az életünket, hiszen az első bűneset után jelent meg a félelem az ember életében. Addig nem ismert félelmet. De akkor félni kezdett. Ez a rossz félelem. A jó félelem az Isten félelem. És mivel tudjuk illusztrálni? Biztos mondtam máskor is, remélem vannak, akik emlékeznek rá, mert nem tudok erre jobb hasonlatot mondani, hogy mi ez a jó félelem. hogy ha az ember valami nagyon tökéleteset, valami nagyon nagyszerűt lát, mondjuk egy fenséges panoráma, egy hegytetőn, akkor mit csúszik ki a száján? Félelmetesen szép. És olykor még valami fizikailag is érez valami borzongást, vagy hallgat egy fantasztikus zenei előadást, és azt mondja, félelmetesen tökéletes vagy szép volt. Nos tehát, hogyha az Istent teljes elménkből megismerjük, és hogy juthatunk ehhez? Ehhez kell az írást szeretni, ehhez kell az írást kutatni, ehhez kell előre haladni az írásnak a kutatásában és a megértésében. Akkor az emberben minden mesterkéltség nélkül, vagy erőködés nélkül kialakul ez a jó félelem, ez a már-már félelemmel vegyes, mély csodálat és tisztelet Isten iránt. És ez három okból történik. Mert először is az ember rájön arra, hogy Istennek valóban végére mehetetlen a bölcsessége. Ugye ez bibliai kifejezés, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. Itt a Földön, ugye az emberek között nagyon tiszteljük a tudást. Borzasztóan fölnézünk emberekre, hogy milyen bölcs, mennyit tud, milyen okos. De közben elfeledkezünk róla, hogy valaki ezt az emberi agyat is teremtette. És erről mondta egy magyar orvoskutató és író, a Bitó László azt mondta, ez nemzetközi szállóige lett, még Amerikában élt, mikor ezt mondta. Azt mondta, emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet. Ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy ő eredetileg gondolkozott, hogy agykutató lesz, vagy szemkutató, és azt mondta, hogy még Szent Györgyi Alberttel tanácskozott, hogy melyiket válassza. És ugye végül azért döntött a szemkutatás mellett, mert azt mondta, hogy belátható időn belül az én életemben, nemzedékemben az agyról érdemit nem fogunk megtudni. Sőt, meg vagyok győződve, hogy emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet. Ha mi annyira csodáljuk az emberek okosságát, meg az emberi tudomány vívmányait, akkor miért nem gondolkozunk el azon, hogy ki az, aki az emberi agyat teremtette, amit a legnagyobb erőfeszítésekkel is csak tapogatózva, és csak rettenetesen, részlegesen tud az ember megérteni. A Biblia ezt a kifejezést használja, Istennek végére mehetetlen a bölcsessége. De utána rögtön jön, és tökéletes az erkölcsi jelleme. Ugye nem véletlenül írta Dávid a Zsoltárában, hogy ő csak egyet kér az Úrtól, hogy ő mindenkor lakozhasson Isten templomában, és nézhesse az Úr szépségét. Mert az Isten erkölcsi jelleme, azt kell mondani, nem csak tökéletes, hanem szépséges. A Biblia mindig ezt a két szót használja, hogy tökéletes igazság, és tökéletes kegyelem, irgalmasság, szeretet. Ugye mi emberek ezt a kettőt szétválasztjuk, meg nincs egyensúlyba bennünk. Az igazság, az igazságosság, a kegyelem, az irgalmasság, a szeretet. De Istenben ez tökéletes harmóniában van. Ő hiánytalanul igazságos, hiánytalanul irgalmas, kegyelmes. Tökéletes az erkölcsi jelleme. És minél jobban elmélyed az ember az írás kutatásában, és minél inkább kezdi a saját tapasztalatából is megismerni az Isten, annál jobban meggyőződik erről, hogy egy valaki van, aki nem találsz foltot, nem találsz hibát, nem találsz következetlenséget, nem találsz semmi olyasmit, ami a szeszélyes emberre jellemző, tegnap és ma ugyanaz, az erkölcsi jelleme tökéletes. És minden dolgában, egy Zsoltár így mondja, igaz az Úr minden dolgában, és kegyelmes. Minden dolgában igaz és kegyelmes. És az ember mindig erről győződik meg jobban. A harmadik dolog pedig az Istennek a mindenható teremtő hatalma. Ugye az írás olyan döbbenetes képeket használ erre, hogy érzékelteti, hogy az Isten milyen energiákkal dolgozik, mennyire minden a kezében van, és mindenek felett van. Azt mondja például Mikeás, Isten lép, kijön az ő helyéből, és lépdel a föld magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek. Ugye így érzékeltető, hogy milyen az, amikor Isten kijön az ő helyéről, és amikor ő cselekedni kezd. Másik helyen Ézsaiás azt mondja, ő a szigeteket, mint a kis port emeli föl. Neki a népek, mint a csepp a vödörben, mint a, porszem a mérleg serpenyőben. Ugye? Tehát mikor ezt a három dolgot egy személyben látja az ember, hogy valaki egy személyben végére mehetetlen bölcs, változhatatlanul, mindig állandó módon erkölcsileg tökéletes, ebből őt kimozdítani nem lehet, és végtelen a teremtő hatalma, ami egyébként a bölcsességén nyugszik. A Biblia mindig azt mondja, hogy az Isten teremtő hatalma és minden hatósága az a tudásán alapszik. Így mondja, hogy ő a bölcsességével és a tudományával teremt, és bánik ezekkel a hatalmas energiákkal. Ahogy az ember ezt mindinkább megérti, minden erőlködés nélkül kialakul benne az Isten félelem. Nekem nagyon tetszik a 95. Zsoltár 7. verse, amikor Dávid a Zsoltárában egy ilyen fokozást érvényesít, azt mondja, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotunk előtt. Először azt mondja, ugye csak hajoljunk le, essünk térdre, boruljunk le, ami alkotunk előtt. Tehát azt mondja, nem is tudom, hogy fejezzem ki, milyen magatartással azt, hogy az Isten mennyire tiszteletre méltó, és mennyire a hódolatunkra méltó. Péter apostol pedig azt írja az első level 3. fejezetének a 15. versében, ezt az ígét is nagyon szeretem, és nagyon fontosnak tartom. Azt mondja, az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Vajon a mi lelkünkben milyen Isten kép él? Egy szent Istennek a képe, egy tökéletes Istennek a képe. Tehát megszenteltük a mi szívünkben, ott rejtőzik a gondolataink mélyén mindig ez a szent, ez a tökéletes, ez a mélységesen tiszteletre méltó Isten. És megkérdezem, fontos-e, hogy az Isten félelem benne legyen a mi Istenhez való viszonyunkban? Ilyen igéket olvasunk a Szentírásban, ugye Prédikátor könyvében azt olvassuk. Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. A másik helyen azt mondja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Tehát azt mondja, az embernek fő dolga az Isten félelem. Azt mondja, az Úrnak félelme az a bölcsesség feje, kezdete, itt kezdődik. Ha jót akarunk magunknak, ha értelmesen gondolkodunk, akkor féljük az Istent. És azt olvassuk ugye a Jelenések könyvében, hogy Krisztus eljövetele előtt ennek az üzenetnek kell hangzani, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. De hát tudja ezt az üzenetet közvetíteni a világnak, a nem hívő embereknek, a felületesen vallásos embereknek valaki, aki nem él mély Isten félelem. Csak azt tudja ezt hitelesen és meggyőzően továbbítani, akiben mély Isten félelem él. Azt tudja mondani a többieknek, másoknak, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. És szeretném megkérdezni, hogy gyakorlatilag miben mutatkozik meg az Isten félelem. Tömören így fogalmaz egy ige példabeszédek könyvében, példabeszédek 8.13, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Tudnélik, ha valaki csodálja Istent ebben az ő tökéletességében, és megszenteli a szívében, akkor ebből az fog következni, hogy ami Istennel ellentétes, a gonosz, a rossz, a bűn, az neki iszonyatos lesz, taszító, ellenszenves. Van is a Bibliában ilyen, hogy akik az Urat szeretitek, iszonyodjatok a gonosztól. Ez természetesen be fog következni. Hadd mondjak gyakorlati példát. Hát József történetet mindenki ismeri, a gyerekek is. Ugye, amikor József egy nagyon erős kísértésnek volt kitéve, egy emberileg reménytelen, kilátástalan helyzetben rabszolgaként, akkor mit mondott ugye a Potifár feleségének? Hát én ezt hogyan tehetném? Én hogyan tehetném az Isten ellen? Én hogyan követhetném el ezt a gonoszságot az Isten ellen? Tehát aki féli az Istent, annak, hogy így mondjam, egy lehetetlenségé válik. Nem, hát én ilyennek ismertem, én vele szemben, én valami ellentéteset vele szemben. Ez lehetetlen. Vagy mit olvasunk Nehémiásról? Ugye az egyik Ószövetség egyik hívő emberéről. Azt olvassuk, hogy leírja, hogy ugye ő Perzsa király megbízásából a helytartó kinevezést kapott a saját népe felett, és leírja, hogy előttem a helytartók ezt a nyomorult szegény népet hogy nyomorgatták, micsoda adókat tettek, Azt mondja, de én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, dolgoztunk, én is a legényeimmel együtt a falakon, meg ezt. Ugye? Tehát megkérdezem, szükségünk van az Isten félelem növekedésére? Hogy ebből kialakuljon a gonosznak gyűlölése? Hogy nekünk nem magunkra erőltetjük, hanem iszonyú, ellenszenves, elképzelhetetlen, hogy ezzel a megismert, szent, tökéletes Istennel szemben mi valami gonoszt, valami rosszat cselekedjünk. És azután a teljes Isten szeretetben, hogyha teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeretjük őt, benne van az Isten iránti gyermeki bizalom és a ragaszkodó szeretet. Van ennek bizony érzelmi vonatkozása is, egy hálás, ragaszkodó szeretet alakul ki bennünk Isten iránt. És mi az, ami ezt különösképpen előmozdítja? Mi az, ami ezt, ebből megint magától születik, tudnélik, ha a Krisztus áldozatát igazán megértjük. Ugye ilyet olvasunk a Korintusi második levél 5. fejezetében, Krisztus szeretete szorongat minket. Még egész fiatal voltam, meg se keresztelkedtem, volt még régen a Székely Bertán utcában egy ifjúsági konferencia, és egy nagy molinó volt kifeszítve. Az általam annyira tisztelt, szeretett prédikátor Lenk Lajos bácsi műve volt. Nagyon jól tudta, hogy milyen igét kell ráírni. Az volt ráírva, Krisztus szeretete szorongat minket. Értjük, mi az, hogy szorongat, hogy mint mikor azt mondjuk, valakinek a meghatottság folytogatja a torkát. Na, tehát ez a másik, aminek bennünk kell lenni, hogy a Krisztus áldozata nyomán az Isten szeretete szorongat minket. Elkötelez, késztet. És szeretném azt is hangsúlyozni, valójában nem csak Krisztus áldozatáról van szó, hanem a Bibliában mindig az Atya és a Fiú áldozatáról van szó. És itt is helyesbíteni kell a mi téves gondolatainkat. Mert annyi sok keresztényben is az van, hogy az Atya a szigorú, az igazságos, ugye Krisztus a lágy, és hát ugye Krisztus valahogy engeszteli az Atyát, értünk. Teljesen téves. Azt olvassuk a Bibliában, nem, hogy úgy szerette Isten a világot, az ő egyszülött fiát adta érte. Aztán Jézus azt mondta, maga az Atya szeret benneteket. Nem kell nekem kérni, hogy szeressen, én maga az Atya szeret titeket. A főpapi imájában azt mondta, hogy az Atya úgy szeret titeket, ahogy engem szeret. Én azért jöttem, hogy megértsék az emberek, hogy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Hát ha nem így lenne, nem is tudta volna a fiát adni, értünk. A Golgotai kereszten két isteni személynek, nem embernek, bocsánat, két isteni személynek a mérhetetlen szenvedéséről van szó, és nem lehet megmondani, melyiké a nagyobb. Ugye, az Atyáé vagy a Fiúé. És Jézus, ugye emlékezünk, hogy földi életében mit mondott, aki látott engem, látta az Atyát. Mintha azt mondta volna, hogy távolítsatok el a gondolatotokból mindent, ami különbséget tesz az Atya és a Fiú közé. Értsétek meg, hogy az Atya pont olyan, mint én. Ahogy engem megismertetek, ahogy én viszonyulok hozzátok, az Atya pont ilyen. És miért van nekünk szükségünk erre? Hiszen Jézus így tanított imádkozni, mi Atyánk, ki vagy a mennyben. És ha ezt mi kimondjuk úgy, hogy gondolunk egy komor, szigorú, megközelíthetetlen Istenre, akit úgy kell valahogyan jó akaratra hangolni magunk iránt, akkor mi nem tudunk igazán imádkozni. Csak akkor, hogyha bennünk van a gyermeki bizalom, ez a hálás ragaszkodó szeretet az Isten iránt, és nem teszünk különbséget az Atya és a Fiú személye között. A mi Istenünk ilyen. Mindhárom isteni személyt jellemzik ezek a tulajdonságok. Ugye sokszor azt is gondoljuk, hogy az Atya, hát ugye azért ő nagyon messze van tőlünk. De a Bibliában olyanokat olvasunk, azt mondta Jézus, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonja azt. Ugye ez nem azt jelenti, hogy egyeseket von, másokat nem, hanem azt jelenti, hogy ha valaki Krisztushoz megy, megismeri és elfogadja Krisztust a megváltót, annak mindig van valami előzménye. Lehet, hogy egy egész hosszú folyamat, hogy az Atya vonja őt. Megkérdezem, micsoda érzékeny dolog az, valakit vonni, valakit elfordítani a téves gondolatoktól, valakit másfelé fordítani, ez sokszor évtizedes türelmes munkája az Istennek. És Jézus azt mondja, az Atya vonja. Az Atya ebben az érzékeny munkában részt vesz, hogy az egyes embereket vonja, ellenségeskedést támaszol bennük a rosszal szemben, szomjúságot az igazság iránt, vonja őket Krisztushoz. Máskor meg azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, és az én atyám a szőlőműves. Akinek van valami fogalma a szőlőművességről, tudja, ez milyen munka, milyen aprólékos munka. És azt mondta Jézus, hogy minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt terem, megtisztít, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Messze van az Atya tőlünk? Azt mondja, az Atya foglalkozik az egyes szőlőveszők megtisztításával. Azon is Krisztushoz vonja, utána meg a megtisztításával, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát egyáltalán Isten. Isten iránt legyen bennünk ez a mélységes, gyermeki bizalom, hálás és ragaszkodó szeretet. És ne tegyünk különbséget atya és fiú között. És mikor kimondjuk ezt, hogy mi atyánk az imádságunkban, a mögött valódi tartalom legyen. Ahogy az írás mondja, hogy amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. És felteszem azt a kérdést, hogy mire késztet bennünket, hogyha ez a szeretet bennünk van. Még azt is megemlítem, hogy ugye Jézus elmondta a tékozló fiú példázatát, és kit mutatott be a tékozló fiú atyában? Hát a mennyei atyát. És akkor még Ellen White ehhez hozzátesz egy mondatot, ha valaki emlékszik rá, vagy olvasta a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, azt írja, ez a megindító példázat távolról sem tudja még bemutatni a mennyei atya irántunk való szeretetét. Még ez is csak halványan tudja bemutatni a mennyei atya irántunk való szeretetét. Tehát nekünk még nagyon sokat kell elmélyedni, megérteni az Isten irántunk való szeretetéből. És ha valaki nem sietve imádkozik, és megszívleli azt a tanácsot, amit Ellen White is mond, hogy maradj Isten szín előtt, míg a bűnbocsánat édes bizonyosságát nem érzed, aki ezt gyakorolja, akkor személyes tapasztalatából fogja megismerni az Istennek a minden értelmet felülhaladó szeretetét, hogy az Isten tényleg úgy fogadja őt, mint a tékozó fiút. De ehhez az imádságban ki kell tartani, hogy ahogy Jobb mondta, hogy el akarok menni az ő székjéig. És ott az ember személyesen tapasztalhatja Istennek ezt a szeretetét, amit nem is nagyon lehet szavakkal elmondani, és nem is nagyon lehet ezt a tapasztalatot igazán leírni. Csak Dávid írja, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És mire késztette? Hát még egyszer említettem, hogy az Isten félelem az arra késztet, hogy a gonosznak gyűlölése, hogy iszonyodni a gonosztól. És mire késztet a Krisztus áldozatának a megértése, és az Atya és a Fiú áldozatának megértése, az Isten szereteti mélységeinek a megértése, arra, hogy mi is hasonlóképpen viszonyuljunk a megmentendő emberekhez, ahogy ő viszonyult hozzánk. Ugye a Bibliában János 3.16 hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, az ő egyszülött fiát adta érte. És csak egy pici módosítás, 1 János 3.16, János első levele 3. fejezetének a 16. verse azt mondja, mivel hogy is Krisztus az ő életét adta értünk, nekünk is oda kell adnunk a mi életünket, ami atyánk féljért. Ugye nem fogja senki félreérteni, nem mártíromsággal, de hogy az egész életünk mások megmentésért, másokért való szolgálat legyen, mégpedig önfeláldozó szolgálat. Nem úgy, hogy egy kicsit adok az énemből, egy picit adok az időmből, picit adok, hanem az egész irányultságunk, az életünk fő célja legyen, hogy ugyanaz a megmentő szeretet, ugyanaz az önfeláldozó szeretet dolgozzon bennünk másokért, amit az Isten tanúsított irántunk, hogy megmentsen. Hát akkor itt mindjárt rájövünk, hogy valahogy mi még nem ismerjük az Isten szeretetének magasságát, mélységét, mert ha képesek vagyunk nagyrészt a kis családi körünkben élni, meg magunk körül forogni, meg a magunk dolgaival foglalkozni, és alig pici időtöredéket vagy figyelemtöredéket fordítani a körülöttünk nyomorúságban vergődő, szenvedő, elveszett emberekre, akkor itt még híja van a dolognak bennünk mindenképpen. Mert ez az eredménye. Összegezésként hát azt tudom mondani, hogy próbáljuk megjegyezni ezt az ígét. Jézus azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és hozzátette, ez az első és nagy parancsolat. Itt kell kezdeni a megtérést, a megújulást az Istenhez való viszonyunknál. És ahhoz, hogy Isten igazán elménkkel megismerjük, ahhoz az írás nem felületesen, nem elszórtan olykor-olykor, hanem álhatatosan olvasnunk, kutatnunk kell. Valaki nagyon találóan azt mondta, hogy a Szentírás olyan, mintha mély kútba tekintenénk, amint a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. És így leszünk az Isten ismerettel, ha az írás sokkal buzgóbban olvassuk és kutatjuk. Úgy most eszembe jut valaki, aki azelőtt nagyon szkeptikusan viszonyult az íráshoz, meg az egész Isten hithez. Most keresztségi bibliaórákra jön hozzám, és akkor tudom, hogy ez a folyamat nála úgy kezdődött, hogy azt mondta, hogy most én félreteszem az én kételyeimet, az én ellenérzéseimet, tudatosan félreteszem, mert megpróbálom megérteni, hogy mi van ott. Ez egy nagyon jó hozzáállás volt. Most pedig azt mondja nekem, és én csak gyönyörködve hallgatom, azt mondja, hogy elkezdem olvasni Ézsaiás Zsoltárokat, valamit, ezt nem bírom abba hagyni, mert egyszerűen gyönyörű, mert egyszerűen mélységesen logikus. És én nem tudom letenni. És hát ne legyünk távol az írástól, kerüljünk közelebb hozzá. Mert ugyan ezek fognak kialakulni bennünk, az Isten félelem, az Isten szeretet. És ne felejtsük el, hogy Isten mit ígért. Ezt én nagyon szeretem, ezt az ígét, pedig nem sokszor fordítunk rá figyelmet. János 14:21. Ha az ember elindul ezen az úton, akkor ilyen Isten ígéret szól neki. Így olvasom János evangélium a 14. fejezetében a 21. verset. Aki ismeri az én parancsolatomat, és megtartja azokat, legalábbis elindul ezen az úton, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, megint az atya és a fiú egysége. Én is szeretem azt, és most jön, amit a hangsúlyt akarok tenni, és kijelentem magamat annak. Tehát ez személyesen szól. Tehát Isten minden embernek ki akarja jelenteni magát, minden embernek be akar mutatkozni, minden embernek személyesen kapcsolatba akar lépni. Azt mondja, mi elindulunk ezen az úton, kijelentem magam annak. És ez a Szentlélek által történik, íme a harmadik Isten személyi szerepe, akiről azt mondja az írás, hogy mindeneket vizsgál még az Istennek mélységeit is. Tudja az Istennek minden dolgát. Tehát, ha ez a Szentlélekkel mi kapcsolatba kerülünk, akkor ő mindent tud, az Isten mélységeit is, tudja az Istennek minden dolgát, és általa kijelenti magát az Isten nekünk. És azzal zárnám be, hogy idézném Jézusnak azt a mondását, ami ugye a főpapi imának az elején található, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Láthatjuk a Szentírásnak ezt a körbeérő, egymásba kapcsolódó logikáját? Egyrészt, mikor megkérdezi Jézust az a bizonyos gazdag ifjú, hogy most mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyeljem, azt mondja, tartsd meg a parancsolatokat. Aztán Jézus azt mondja, hogy a parancsolatokon belül a nagy parancsolata az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És akkor azt mondja, hogy ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert ez is szétválaszthatatlan, az atya és a fiú. Tehát, ha valaki mindig jobban megismeri az írásból és a személyes tapasztalatából Istent, akkor látja, hogy itt valami olyan konzekvens, magasrendű és mélységes dologról van szó, amit nem lehet kikezdeni. Ami meggyőzi az embernek az értelmét, szívét, lelkét, hogy igen, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És, És aki az Isten szeretetét megismeri, abban megszületik, az már csak hasonlatos lesz ehhez, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És én szívemből kívánom, hogy az Istenhez való viszonyunk megújulásánál kezdődjék a mi megújulásunk és megtérésünk, és akkor minden a maga rendje során meg fog történni a mi életünkben. És nem magunkra erőltetjük, nem megfeszítjük magunkat, hogy keresztények legyünk és Krisztus követők leszünk, hanem ez a legtermészetesebbé belső szükségszerűségé válik számunkra. Kívánom, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen.
A befejező imádság előtt énekeljük közösen a 252-es számú ének első, harmadik, negyedik verszakát, majd imádság után az ötödik, hatodik. Ime előtt énekeljük közösen a 252-es számú ének első, harmadik és negyedik verszakát. Kell tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és ad, hogy mind jobban megértsük, hogy ez mit jelent, hogy azért merészelünk hozzád menni, mert Jézus Krisztus által megismertünk, és mert bizalmunk van hozzád. És Urunk, ad, hogy megértsük, hogy a tőle tanult imádságnak az első mondata, hogy szenteltessék meg a te neved, mit jelent. Hogy a mi életünkben az a legfontosabb, hogy megszenteljünk téged a mi szívünkben, hogy szent, élő, szerető Istenként élj a mi lelkünkben, aki minden bölcsesség forrása. Ó, Istenünk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy annyi minden leköti a figyelmünket ebben az egyébként küzdelmes és annyi rosszal és sötétséggel terhelt életben, és nem ég bennünk eléggé a vágy, hogy innét kiemelkedve szemléljünk téged, értsünk meg téged, és váljék bizonyossággá bennünk, hogy lesz egy másik világ, egy újjáteremtett ég és föld, ahol mindez a rossz, mindez a gonosz eltűnik, ahol téged szemtől szembe láthatunk, amikor újra igazság uralkodik ezen a földön, amikor újra te leszel minden mindenben. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes hozzánk, és ne engedd, hogy elfelejtsük a te igéidet és buzdításaidat, és serkensd bennünk a vágyat, ahogy olvastuk, hogy te vonsz minket Krisztushoz. Kérünk, mennyei atyánk, erősítsd ezt a vonzást, hogy mi ellen tudjunk állni annak a furcsa vonakodásnak, amely bennünk fellép, mikor igét akarunk olvasni, vagy imádkozni akarunk. Segíts, hogy ezek ne tudjanak minket távol tartani tőled, hanem ezeket legyőzve tudjuk azt, hogy érdemes mindenképpen hozzád menni, és eljutni a te székedig, és eljutni a te megismerésedig. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és békességeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.
A megkezdett ének 5. és 6. versszakát énekeljük. Oh.